9 órakor jelentkezünk, 8 óra 4 perc.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Cigány György égi vendége, Íj és Gyula, Ottlik Géza és Pilinszki János. Beszélgetőtárs Liptai Katalin.
Mindenek előtt hallgassunk meg együtt egy dalt, amit műsorunk nyitányaként is felfoghatnak, emellett egy kis ajándéknak is szántam. A műsor mai főszereplője Cigány György versét Darvas Iván énekli, a zenét Fáji András szerezte.
Az országot józanul kell szeretni, mint fűskezi favágó apánknak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki vérünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka temetőt, mint a tarka temetőt, mely anyánkból virágzik. Ezt az országot leborulva kell szeretni, mint suttogó párunk könnyeit, melyekkel eltemet, melyekkel
Azért választottam ezt a kis sanzont műsorunk elejére, hogy érzékeltessem a hallgatók számára is, amit persze javarészük már úgy is tud nélkülem is, hogy Cigány György életében és munkájában mennyire együtt volt mindig a muzsika és a költészet. Most persze elsősorban mint költőt hívtam meg ebbe a műsorba, de hát egyben régi és megbecsült rádiós kollégámat is tiszteletem magában, aki irodalmi és zenei műsoroknak a sokaságában szólaltatta meg a pályatársait, először a rádióban, most pedig már a televízióban. Azt is mondhatnám, hogy tulajdonképpen én úgy képzelem, hogy a maga számára egyfajta irodalmi vagy művészeti kávéház volt a rádió pagodája, vagy pedig akármelyik műsorstúdió, ahol például a házi muzsika is készült évek hosszú során át.
Ami a korábbi évtizedekben talán a New York kávéház vagy a japán kávéház lehetett az írók, költők számára emlékeknek a rögzítésére, az valóban az én számomra mondjuk a pagoda volt, ami alkalom volt arra, hogy itt találkozzon az ember, mondjuk Mándi Ivánt is itt ismertem meg, mert itt üldögélt a 50-es, 60-as években, és várta, hogy ugye rossz szovjet hangjátékokat átdolgozhasson, de hát itt találkoztam Íjéssel, vagy Vörös Sándorral hányszor, mert hiszen sokszor meghívtuk a házi muzsika vendégének. Egyáltalán nagyon sok alkalmam volt arra, hogy költőket, írókat megszólaltassak a rádióban, nem csak irodalmi műsorokban, sőt, számomra ez inkább a zenei műsorok által volt lehetséges, a zene inspirációját is felhasználva, mondjuk a házi muzsikában Jékeli Zoltántól kezdve Kormos Istvánig, hát azt mondhatnám, hogy ha 80 költőt mondok, akkor talán nem túlzok, hogy legalább ennyien jelen voltak évek alatt. A riporter az néha beszélgető társ, néha talán társ arra, hogy bizonyos gondolatokat megfogalmazom, máskor viszont elégséges, hogyha ott van, mint egy mikrofonálvány, mint egy hallgató, és engedi, és élvezi, hogy a kitűnő költők, mesterek megnyilatkozzanak. Hát ez a rádióban számomra rengeteg örömet szerzett, mert találkoztam itt Jankovics Ferenccel, egyszer rávettem arra, hogy elénekelje. Tudja, hogy ő zeneakadémiát végzett, és elénekelte, mint a Károly kertben korábban a Sarastroáriát, a Mozart varázsfuvalából. Vagy itt volt a Zeng Zoltán és Füst Milán, aki beszélt Rácz Aladáról, mert a zenéről mindig szívesen beszéltek, vagy megkereshettem, talán most már szimbolikusan kitágítva a pagodát lakásokba, otthonokba, Megyaszai Vilmát és Nádasdi Kálmánt, akik az irodalomról, Sanzorról beszéltek, Megyaszai Vilma férje műfordító volt. Aztán beszéltem egy öreg bácsival, Rexának hívták, ez nem a Grexa, aki lemezgyűjtő volt, ez Rexa, aki elmondta 90 éves korában nekem még, hogy kérem, én még láttam Arany Jánost a Dunaparton sétálni, és Liszt Ferencet a Vigadó kapujába, reverendába két hölgy karolt bele. És ezeket az ember nehezen
felejthetetlen látvány lesz.
Aztán jártam I. és Gyulánál Tihanyba elég korán, talán 60-ba, és ott készíthettem vele interjút, és talán ez lenne az első felidézendő riport, mert I. és Gyula általában mindig igen nemes, igen fontos erkölcsileg, és talán a haza szempontjából sorsdöntő szövegeket szokott mondani. Itt azonban, és én úgy is nevezem ezt, van egy ilyen Liszt zongora darab kölcsönvéve a címét, hogy La Leggerezza. Itt úgy a Tihanyban egyszer úgy elengedte magát, talán ittunk is egy pohár bort, és rendkívül jókedvűen mulatozva elbeszélgettünk Szabó Lőrincről, aztán provokáltam őt, ugye, hogy előár, tudtam, hogy jártott a házba előárról, és talán azon a helyszínen, ahol voltunk, hát ez különösen alkalmasá vált számára, hogy erről beszéljen. Még emlékszem, hogy feleségemmel voltunk ott, akkor még éppen csak 20 éves volt, csak készült a főiskolára, és akkor mentünk föl Ijeséghez, mondhatom, hogy szívdobogva, nem tudom, hogy a mai fiatalok ismerik ezt az érzést, hogy egy nagy íróhoz elmegy az ember, és levegőt nem kap az izgalomtól, hogy mint egy első szerelem találkozásánál, hát én valóban ilyesmit éreztem, már csak az is dobogtató volt, mert nagyon meredeken kell fölmenni ott a lépcsőkön, és olyan, mint egy színpadi masinéria emelni az embert, hogy ott megjelentünk a színpadon, hogy úgy mondjam, az ő teraszukon, először csak a fejünk, aztán válik, aztán derékig, és akkor végre fölértünk, akkor az így is nagyon kedvesen megakadályozta, hogy ugye szerénkedve hátrálva belelépjek egy uborkás üvegbe, leültetett, és azt mondta, a vendégségbe először is enni kell, az fölold mindenfajta feszültséget. Akkor elkezdtünk egy körtét rágcsálni, aztán következhetett az interjú.
Az archívum adataiból pontosan kiderül, hogy valóban ifjúkori műve a kezdő riporternek ez a nagyon jó hangulatú beszélgetés. A 60-as évek elején készült a felvétel, amelyiknek tulajdonképpen minden részlete alkalmas lenne arra, hogy most felidézzük. Hiszen azt hiszem, I. és épp olyan magával ragadóan beszélt a tihanyi ősz szépségeiről, a házról, a kilátásról, mint ahogy ellenállhatatlan őszintességgel és iróniával idézte föl azt, ahogy barátja Szabó Lőrinc Tihanyban tartó megírta a 26. évnek bizonyos darabjait. De mivel rám bízta a választást Cigány György, én most amellett a rész mellett döntöttem, amelyben I. és Gyula Pól Élőárról beszél. Legelőször is arról, hogy hogyan került egyáltalán Magyarországra, illetve a Balaton mellé, jelesül az ő tihanyi házukba, az ismert és kiváló francia költő.
Meghalt a felesége, a nős, rendkívüli tragikus körülmények között. Élőár Svájcban volt, felesége Párizsba halt meg, és az Aragon táviratozott neki, hogy meghalt. Szóval mélyen lesújtotta. Jobban is akart aztán majdnem hagyni az írást, legalább erre valahogy más néven kezdett később verseket közölni. És mivel amúgy is megint anyagi gondjai voltak neki, szóval pénzt kellett keresnie, rádió előadás sorozattal hát belevágott a szakmádba. Szóval valahogyan megcsinálták neki azt, hogy itt a partizán üdülőbe, amire körülbelül 100 méter, kapott szobát, és a rádió főrendezőnője Párizsból, és annak a férje. Ott laktak, de ide jött mindig előjár, és Ika akkor kislány volt, nem tudom, vele játszott, és szóval megint nagyon kedves, hogy a nagy zseni, hát miben leli a kedvét, hát ott van a kimondom, a távoli árnyékszéknek az ajtaja, azt kinyitotta, itt nekem volt egy légipuskám, és napközben azzal lőttek célba versenyt Ikával, de fölrajzoltak annak a közepére egy kört, és hát ezzel szórakoztak, hát madarat meg élő állatot nem akart lelőni, ellenben gyümölcsöt, fönn a felső kertben rengeteg gyümölcs volt, két komoly munka között pihenésül, hogy célba lelőtte ezzel a légipuskával a gyümölcsöt. Valánc egy őszi baracot lelőtt, akkor nagy diadalra hozta a zsák, most megettik. De lassanként elfogytak az őszi baracok, és azonban abban az esztendőben én kísérleteztem tréfából dinnye termeléssel. Ököl nagyságú kis dinnyék teremtek, és flóra, hogy mégis valamit lelőni valót adjon neki, ezeket a dinnyéket fölakasztotta a fára. Illyán oda ment, és hát lelőtte a dinnyét. És oda ment, mert persze egymást ugrattuk, és tréfáltunk folyton. És hogy hát dinnye a fán? Hát mondom, mit surini? Hát nagy vívmányok van, rögtön elhitte. Hát nálunk a dinnye inkább földön terén, Franciaország, vagy meg a tanácsot adott, próbáljuk meg a dinnyét földön termelni. Hát szóval ezeket lelőtte, mert a dinnye sem volt, és akkor Flora nem tudta, hogy így van, és uborkákat akasztott végre föl neki a fára. Hát akkor, amikor mondom, hogy nálunk az uborka és a fánter, akkor ébredt rá, hogy azért Magyarország és Franciaország nem olyan óriási a különbség, szóval nem egy varázs országban van. Itt fönn van egy nekem kis házam, oda járt föl délutánonként dolgozni, illetőleg aztán kicsit pihenni is ebéd után, és ottan írt aztán Petőfülő egy verset Magyarországról. Kiváló, remek, kitűnő ember volt. A franciák nagyon jól érezték. Általában minden francia nálunk. Szóval ez a magyaroknak a játékos, szomorúságba is, mondjuk könnyedségre hajló beszédmodoruk, ami nincs meg se a németekben, se a csehekben, se a környezetünk lévő népekben, megvan az olaszokban, franciákban, aztán a lengyelekben és magyarokban. Nem tudom, majdnem azt kell mondanom, hogy a borívó népekben valahogyan. Általában a franciák a magyarokkal jól tudnak beszélgetni. Szóval ez a tréfás, könnyed hang, a ostoba előítéleteknek azonnali kifigurázása, minden tekintének a fölfricskázása. Ahogyan a Tamási Áronba, mondjuk az erdélyi magyar parasztok is ilyen nem csipkelődve, hanem finom szellemi kardvivásra hajlamosan váltanak eszmét, hát a franciáknak ez a sajátja. És a pesti magyar szellemi életnek is ez egy örökölt. Azt lehet mondani, hogy majdnem ilyen góbé-szerű, hát nem kell mondanom neked, ugye milyen tréfákat csinálnak az emberek egymással, aminek az alapja szerintem igen értékes dolog, mert akinek őszinte érzelem van a szívébe, az nehezen tudja közvetlenül azt kimondani, ugye? A személyre tartja vissza. Az, hogy egy férfinak megmondja azt, hogy szereti, ez magyar számára és francia számára képtelenség komolyan. Amint van tréfát mond neki, ugye ez valami majdnem ugratásba közli vele, hogy milyen bizalmas viszonyban tudnék veled lenni, illetve vagyok is. Szóval emiatt azt hiszem ezek elég jól érezték magukat, tehát nem csak előjár, hanem Gilvik, Flolen, Ruslo, Frénó.
És szívesen választanék a sok-sok íjés vers közül egyet, ami talán kevésbé ismert, talán kicsit félreeső vers éppen azért, mert most nem a nagy témákat ötvözi össze itt íjés, hanem valami nagyon finom, melegszívű módon a szerettéről, a feleségéről ír. És ez is egy igazi tihanyi hangulat, oda tartozik, ahol az interjú készült. Ez a Beesteledett című vers szerintem a 20. század szerelmes versei közül egyik igazán nemes, szép kis darab.
Íjés Gyula beesteledett. Beesteledett, addig vártalak. Hol tűnsz elő? A liget hajlatak bokra közül melyik rezgő fenyőcske lesz meselény megint? Kibújsz belőle, mint tojásaikból a madarak, hogy szinte szárnyalva felém szaladj? Melyik hajlongó nyírfa csemete lesz varázsütésre egyszerre te, tündér, kit a természet nekem ad, hogy végre jót is adjon? Szeretek itt a rév körül a parton, veled terhes a táj. Mozgásodat, ahogy lépsz, fordulsz, fölveted nyakad, rajzolja, skicceli, eleltalálja, aztán elveti a nád, a sás, a fűzfaág kitartón. Ahány bokor tréfálva fölmutat, jó volna, mondja, s rögtön visszakap. S ha végül is megkönyörül az alkony, s ha végül is te vagy, oly csoda vagy, mint a tenger habszülte istenasszony, az alaktalanságból, a csaló homályból, a mellre szorítható, szelíd, biztos valóság. Föl meg aztán, hogy belekezd el, hogy hogyan utaztál.
A következő író, akit szeretnénk megidézni, Ottlik Géza, róla gondolom, hogy nagyon sok élménye, emléke van, hiszen nem egy rádió és televízió műsorában ott volt Ottlik Géza, akit pedig nem volt nagyon könnyű becserkészni, úgy értem, hogy mint riportalanyt nem, hiszen ő eléggé zárkózott alkat volt.
Valóban véletlen adta a lehetőséget, hogy sikerült Ottlikot kamera elé állítani, vagy megszólaltatni egyáltalán is rögzíteni, hiszen ő a hallgatás írója, filozófusa, és soha nem akart a nyilvánosság előtt legalábbis írásain kívül megjelenni, írásaival is alig. Tehát ő nem nagyon akart beszélni. Annak köszönhetem, hogy Vas István, amikor Koromzai Dénes jó barátjuk hazatért Amerikából, és itthon volt, akkor a felajánlotta, hogy hát én készítsek vele egy interjút, és hát a világhírű magyar vonós négyesről ilyen módon élő szóval valaki megemlékezzen. És akkor, mint hogy a Koromzai Dénes gyerekkoruk óta az Ottliknak a legjobb barátja, ilyen módon az Ottlikhoz eljutottam, mert hiszen tulajdonképpen az alapgondolat az Ottliktól indult ki, ő szólt a Vas Istvánnak, a Vas István nekem, és akkor megragadtam ezt a lehetőséget, és mondtam, hogy nagyon szívesen örülök a Koromzai műsornak.
De csak hát akkor, ha Ottlik Géza is eljön
a Ottlik Géza, mert bizonyára bátorítaná a Koromzait, hogy megmerjen szólalni.
Jó,
kinek, semmilyen gátlásra nem volt, és kitűnően is nagyszerűen beszélt bármikor, bárhol.
Koromzai Dénes volt a híres Ottlik műnek a Minden megvannak, a Jakobi Péter figurájának az előképe, hogy így mondjam, vagy ihletője, a híres Brácsa művészt. És akkor megvalósult ez a műsor, ugye?
És akkor megvalósult a műsor, ez a televízióban Vas István, Ottlik Géza és Koromzai Dénes jelenlétében lezajlott, majd pedig egyszer csak észrevettem, hogy azon az ürügyenom most Rónai Györgyre kell megemlékezni, aki szintén ugye az Ottlik baráti köréhez tartozott, vagy más ürügyel, hogy mostan a Nemes Nagy Ágnessel ki akarunk menni, meg a Mándi Ivánnal az Ebegénybe, és ott a Szőnyi műtermébe szeretném beszélgetni. Majdnem azt mondhatom, hogy az Ottliknak egyszer csak kedve támadt már, hogy eljöjjön.
Ugyanis akkor joggal biztonságban érezhette magát, mert nem saját magáról kellett beszélnie, ugye?
Róla van szó.
És közben persze saját magáról is rengeteget
elárult. Vagy elsősorban róla volt szó, miközben a többiekről is természetesen, és így születtek meg ezek az interjúk, és hát azt mondhatnám, hogy megszületett egy olyan barátságunk, ami nagyon kedves volt, mert ő nagyon gyakran fölhívott engem délutánonként telefonon, hogy hallottak ma délbe a Kinyermába, és akkor valamiről elmondta, hogy mit gondol, alkalmam volt meglátogatni itt és ott is.
Hogyha valaki egy Ottlik Gézának lehetett, igen, a mikrofon elványa és barátja, az
élmény volt, és ennek tényleg maradt is nyoma természetesen az én írásaimban is. Egyszer ugyancsak egy televízió műsort készítendő Duinóban jártam, ahol hát ugye bejutottam a Carlo Alessandro herceg kastélyába, ami nem múzeum, hanem az ő élete, ahol kongresszusok, különböző hangversenyek, üzleti ügyek zajlanak. Ugye ez a Della Torre Tasso, akiket hát most Turnon Taxisnak is hívnak, tehát ez a család. Az ő dédanyja volt az, aki a Rilkét is meghívta oda, nem csak a Rilkét, hanem sokan másokat is, amit ről egy versben is írtam, és onnan én küldtem egy képeslapot Ottlik Gézának, aki ezt meglepetésemre évek múlva derült ki, hogy megőrizte ezt a lapot, és mondta, hogy ez neki nagyon fontos, hiszen ez a Trieszti öbből, amiről írta az iskola a határomba, és mondta, hogy ő szeretne eljönni, hát természetesen sose ment el, csak mindig mondott ilyen vágyakat.
Ő csak mindig vágyott valahová, mindig vágyott, de nem valahová, igen indultál.
Részben vágyott Tatára, mert ott van egy kis uszoda, részben vágyott Duinóba, mert meg akarja nézni a Trieszti öblöt, amit sose látott, és amit megírt.
Ottlik Géza, iskola a határon, részlet. Már délután, sőt már tegnap alkonyatkor felmerült medve gondolatai közt egy képféle, ahogy elábrándozott az ablakba könyökölve. Egy ismeretlen kis kikötőváros tengerparti piaca. Három oldalról palotaszerű árkádos házak szegélyezték a kövezett teret, közepén magas talapzaton egy szobor állt, s a tengertől és a mélyebben fekvő rakparttól csak egy kőkorlát választotta el. Persze nem a Trieste öbörről volt szó okvetlenül, csupán ezzel a névvel jelölte meg magának jobb híján, mint hogy Triestben nem járt soha, és ennek a városkának is az volt talán a legdöntőbb jellegzetessége, hogy számára teljesen ismeretlen. A tér két belső sarkán két-két szűk mellékutca futott össze derékszögben. Az emeletes paloták közül az egyikben vámhivatal működött, s a földszinti árkácsor alatt esetleg ki is volt írva franciául Duan. A középső viszont bankház volt, vagy hasonló, emeleti ablakai alatt aranybetűs felírás futott végig, Casa Boccanera. De a régi cég fölött lakások voltak, súlyos brokátfüggönyökkel, s mintha ő az egyik ilyen óriási, kazettás mennyezetes teremben fel alá topogva várakozott volna hajóra, futárra, üzenetre. Mindez, tegyük hozzá, nem volt ilyen világos és egyértelmű. De 31 néhány év múlva Medve nem tudta pontosabban leírni a képszerűvé összeálló gondolatait és érzéseit, mindazt, amin a zászlóai megérkezésekor éppen tűnődött. Nem is lett volna különösebb jelentősége az egésznek, hiszen máskor is. Jóformán mindig járt valami hasonló az eszében, ahogy minden 10-11 éves gyereknek el-elkalvandozik a képzelete, de bosszankodott, hogy megzavarták, és ezért kezdte előről, és ezért érezte talán fontosabbnak ezt a megszakadt gondolatsort a szokásos akármilyen álmodozásainál. A tengerparti piac, vagy pontosabban a Trieste öbölként lajstromozott benyomáshalmaz megfogható adatait nyilván olvasmányaiból merítette. A hangulat azonban, amelyből az egész kép létrejönni igyekezett, két saját emlékével, illetve egy kettős emlékével volt közvetlen összefüggésben. Amikor a hálóterem ablakában könyökölve Einetten Vincéről eszébe jutott Degenfeld, majd Degenfeld gyors kikapcsolásával a régi piarista ház előtti Dunapart, s egyben a kis balatoni fürdőhely, akkor merült fel előtte valahogyan, mint egy megoldásként a Trieste öböl. Négyszögletű tér, árkácsoros barokkpaloták, szobortalapzatok, kőkorlát, tenger, faburkolatos mozaikparkettás termek, francia ablakok, földigérő brokátfüggönyök, egy lovas ügete hegyeken át, a hágókon át, aztán lovat vált egy fogadónál, s meg nem pihen, sőt hosszú vágtába csap a csillagos homlokú, pihent kancán, s valaki várja, valaki füleli, mikor hangzik fel a szűk utcácska kövein a ló patája, a patkók csattogása, mert a futár titkos, nehéz parancsot hoz, vagy mégis hajót vár, narancsszín vitorlával. Medve nem tudott jobban mélyére hatolni az összefüggéseknek, mert több észben megzavarták. A boldog és önfelett havas délelőttjébe belemocskoló félelem éppen úgy, mint a gyűlölködővé torzuló német kisasszony jelensége, egy teljes, tréfát nem ismerő, ízetlen világ létezéséről tanúskodott. Medve nyilván igyekezett ebből a megrontott levegőből visszatalálni a jóízű valóságba, s a Trieste öböl esetleg útmutatás volt már, talán egy fontos lehetőséget rejtett magában.
És a Rilke által is megírt kertben, a Duinói kertben megvan most is, mi ott jártunk, az a kettős törzsű olajfa, amelynek a remegését, ahogy a Rilke mondja, hogy a tüdejében, szívében éltette, azt mondja a Rilke, itt följegyezte magamnak, hogy teste bizonyos fokig lélekszerűen viselkedett, úgy rém lett, mintha a fa belseje alig-alig érzékelhető rezgéseket továbbítani hozzá. Hát mi ott tartunk, ahol Rilke támaszkodott, az olajfa megvan, és hát gondolom, hogy ez a sejtfalak, a gondolatok, a vágyak, az emlékek lüktetése, vibrálása, ugyanúgy, mint Ottlik Géza regényében, és itt jön az a párhuzam a Dunai hajóval, emlékszik a regény utolsó mondataira, amelynek súlyos nyugalmáról azt írja, hogy egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Ez volt az a kapcsolat, ami Rilkén keresztül, ami ugye nagyon kézenfekvő kapcsolat Ottlikhoz, hát Duinót is, és őt is, a tengert is összekötötte, és ebből született nekem is két olyan versem, amit aztán még Ottlik életében, majd utána kvázi neki ajánlottam.
Cigány György,
Duinói versek. Ottlik Gézának. Hogy tűri el szervezetünk a percek vétlen mértanát? Ha nincs, nem lehet kihagyás. Nincs átugorható idő. Egy helyszín, egy szólamú lét, türelmes dramaturgia csitít, bévül nőtt hatalom felettünk. Elkobozva már iménti lépteim, mit ér szalagba préselt hangod is? Lábujhegyen futkároz itt a víz a partszegélyeken. Egy helyszín, egy szólamú lét felett, másik táj, más idő hever, mint én kövek közt, és fölkelnek velem bármikor. A duinói bolt bezár, de ablakom repül, ahány pillantás, annyi tenger és platán, meg erika virág, már óriási részletek fognak körül, nincs visszaút, szívem akár egy állaté. Nem óvja, de megszenteli. Lehet, lehetne. Tudhatom. Bár lenne bizonytalanabb a tény, hogy szikla térdel itt, s tenger-e tengerlocsogás. Petúniák és pálmák, minden a szakadék alján. Aquileából jött, itt jár kell a parton Dante. Tegnap a kék szalomban Liszt zongorázott. Árnyak, Mark Twain a parkban. Innen indult Ferenc Ferdinánd Szarajevóba. De mindenek fölött, a kastély meredek sarkában fönn, Rilke ablakai. Üzleti számlákkal vacakol, szürke szél készül a végtelenbe. Most pedig napernyős korlát alatt kibebújkál a tenger, mély kék és falusi néha, Győri Dunapart. Vaslétrán lehet lemászni hozzá, máskor meg itt neszez az ebédlőasztalok lábai közt. Járdányi már csak a betoncsék. A heverő lány nyitott tenyerében sziklafehérség. Harangszó veri fel az űrt, van idő. Lélegzete akár a hajótesteké, észre sem vehető a víz iszonyú ringása. Félálom nyugalom, mezítlen mennyország.
Ottlik Géza hangját nem sok, de azért néhány hangfelvétel őrzi a Magyar Rádió archívumában is, ezek tényleg ritka becses értékeink. Azon a kazettán, ami Cigány György ma magával hozott, egy olyan hangfelvétel található, ami talán nekünk itt a Magyar Rádió hangarchívumában nincsen meg. Egy beszélgetést rögzít, ami, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy a Bartók emlékházban zajlott a 80-as évek közepén.
86-ban hívtuk meg oda Ottlik Gézát és egy kis közönséget. Hát ez is olyan volt, mint egy házi muzsika, csak itt nem zene volt, hanem ő jelent meg, és ő szólalt meg, és ott nagyon derűs hangulatban, nagy nevetések között remek dolgokat mondott, nagyon jól szórakozottak a jelenlévő kis közönség, és hát ez egy sorozat volt akkor 86-ban, előtte Nemes Nagy Ágnessel is találkoztunk, ott Mándi Ivánnal is, és így aztán Ottlik Gézával. Ezt a televízió rögzítette, és ennek a televízió műsornak a hanganyagában válogathatunk egy kicsit. Persze nagyon figyelni kell, mert Ottlik Géza beszéde egy kicsit olyan, hogy úgy jobb közelről látni szinte az artikulációt, a száj mozgást is, mert néha nehezen lehet érteni, de ha megérti az ember, akkor nagyon is megéri.
Végighallgattam ezt a tévéfilmről levett hanganyagot, ami technikailag valóban messze áll a tökéletességtől, és egyáltalán a jól érthetőségtől is. Ennek ellenére igen jókat derültem rajta. Nagyon kellett hegyeznem a fülemet, hogy legalább a nagy részét fölfogjam, vagy inkább kikövetkeztessem sokszor annak, hogy mit is mondott Ottli Géza akkor a Bartók emlékházban. De ezért a kis erőfeszítésért engem bőven kárpótolt az az utolérhetetlen elegancia és irónia, ami mindig is áthatotta Ottli Géza valamennyi megnyilvánulását, és remélem, hogy ebből a rádióhallgatók is azért érzékelni tudnak majd valamit a technikai nehézségek ellenére. Kis segítségként annyit hadd mondjak el, hogy abban a pár percben, amit most fölidézünk ebből a tévéfilmből, Ottli Géza először az 50-es években létezett asztaltársaságukról beszél, és egy bizonyos hamburgi mértékről. Azután pedig arról, hogy hány nyelvre ültették át az iskola a határon, és ő hogyan értékeli ezt, meg hogy mit gondol általában a mi irodalmunknak a fordíthatóságáról és a le nem fordítottságáról. És most kérem, hogy tessék nagyon figyelni, remélem erőfeszítésüket siker koronázza.
Néha azért szükség volt arra ebben a magányos időszakban, ebben a néhány esztendőben, amikor semmilyen módon a nyilvánosság elé az írók egy jelentős köre, így ti sem, az újholdasok, vagy ez a kör nem léphetett, hogy azért volt egy olyan mérce, aminél mégis megmértétek, hogy az irodalom hol tart. Hogy is felkezdtem, hamburgi, az
hamburgi
mérték. Mit is jelent?
Ez mérték, ez az ökölbírásból vették, a professzionista ökölbírás úgy elfajult a csalások, óriás pénzek forogtak fogadásokon, úgyhogy előre el volt futva a mérkőzés, a milliók forogtak ezen. Ellenben senki se tudta végül, ki a legjobb, a boxolók sem. Úgyhogy Hamburgban egy nagy pincébe minden évben rendeztek egy titkos világbajnokságot. Ezt mondták, hogy mi hamburgi mértéknek ülünk a Negreskóban, nem is Negreskó, nem tudom, hol a Dunakoszlóban, és mi eldöntjük, hogy ki számít. Rónai György, Pilinszki, Nemeszlő Ágnes, Lengyel Balázs, nem voltak sokan, a Varga Kálmán, a kritikus, hát is már igen. Ezt egy csütörtök, hogy egy jöttünk össze, Lolipó volt, mert az olyan idők voltak, hogy nagyon füleltek a szomszéd asztalnál ülők. Amikor rájöttük, hogy ugyanaz a völd ül megint mellénk, és rettentően fül, akkor hát átvettünk egy másik helyre. Aztán ott mondjuk a Korszó Eszpest, aztán a Duma Korszó. Akkor még a Budán is voltunk egyszer, meg hát volna. Szóval egy ilyen vándorló asztal volt ez. De neki kellett, hogy egyáltalán tiszta levegőhöz jusson.
A iskola határon az nem csak nálunk olvasott könyv, hanem szerte a világban, nem is tudom hány nyelvre. Pedig túlkor tudtam, mert már mondtam egy műsorban, hogy hány nyelvre. Hát te tudod hány nyelvre?
14
nyelvre lefordították. Hát akkor mondjuk ennek.
De most lehet, hogy beleszámítom a román kiadást, ami magadban.
Kevés magyar írónak adatik meg, hogy mindegy zenész rögtön a világban is ismert legyen.
Igen. Most igazság az, hogy nagyon megbuktam tulajdonképpen majdnem mindenütt ebben.
Azt honnan tudod?
Hát felmúltjuk a francia kiadás, megjelent egy-két kritika, és akkor utána felfutott három példányba, aztán akkor még 10 év alatt még 4 példány. Hát a szomeszet nem mondta azt, hogy egy módja van annak, hogy nagy író legyen, és sokáig él. A fordítás téma, hát az borzasztó. Hát pláne költészetünket, ez nem csak az, hogy a mai regényt, mint az enyém, hát jó, azt még valami le lesz volt, de mit csinálnak Vörös Mattival, Csokonaival, Balassával?
Hát erre mondja Nemes Nagy Ánnes, ugye, hogy magyar költőnek lenni világirodalmilag életveszélyes.
Igen. Én meg az amerikai angolok szoktam mondani, hogy nekik egy tragédia, egy borzalmas veszteség, hogy olyan hülyék, hogy nem tudják lefordítani a magyar jogalmat.
harmadik személy, költőtárs és barát, akit a Mennyei Kávéházban Cigány György szeretne megidézni, emlékei és egy értékes és érdekes hangfelvétel segítségével, az Pilinszky János. Róla mindig eszembe jut egy furcsaság, amit rá nagyon jellemzőnek tartott. Pilinszky tulajdonképpen nagyon szeretett beszélgetni, és mindenkit nagyon szívesen látott, nyitott szívvel fogadott, aki csak fölkereste. Ugyanakkor egyszer azt mondta a kollégámnak, Szigeti Istvánnak, amikor hárman együtt dolgoztunk egy műsoron, roppant műgonddal, ebben zenei és irodalmi élményeiről beszélt nekünk, tehát azt mondta Pilinszky, hogy az az igazi találkozás, amikor nem személyesen találkozunk egymással. Tehát ő úgy értelmezte, hogy ha valaki zenét hallgat, vagy verset olvas, akkor sokkal igazibb módon találkozik egy zeneszerzővel, vagy egy költővel, mint hogyha személyesen is ismerhetik egymást. Érdekelne, hogy maguk hogyan találkoztak először, ki kereste meg a másikat, és beszélgettek-e például egymás verseiről is, vagy mindig egész más témákról folyt a szó?
Én kerestem föl egyszer az Újember szerkesztőségében természetesen, és megkértem, hogy beszéljen Bachról. Valahonnan meghallottam, hogy őt a zene mélyen érinti. A leggyermekibb őszintességgel mélyen érintette, és ezt elmondta, hogy 4-5 órát hallgat zenét egy nap, és tényleg hát, mint hogy mindent az életbe csak maximális intenzitással tudott csinálni, hiszen a verseit is úgy mondja, a suttogásnak és az intenzitásnak valami olyan feszültségébe, amiben liturgikus fegyelem is, igen, van, ami olyan, mint amikor a katolikus szentmisében a pap az átváltoztatás igéit mondja, egy ilyen suttogó, lelassult, minden szónak a megfelelő kicsengést megadva. Ezért a Pilinszky versmondása talán a leglassúbb versmondás, ami elképzelhető, mert azt akarja, hogy minden szót jól megértsünk, és minden szó kicsenghessen, és minden áttételével és asszociációival fölfogható legyen.
Emlékszem, hogy egy műsoromban egyszer meg is mértem ezt, hogy az Apokrif az ő előadásában 2 perccel volt hosszabb, mint ahogy Latinovics Zoltán mondta. Gondoltam. Pedig azt Latinovics sem siette el, de Pilinszky tényleg ezzel a lassító, késleltető technikával mondott verset, de egyedülálló élmény, ahogy ő mondja a műveit. Sőt, mások műveit is, mert van egy olyan lemeze
is. Olyan élményben volt részem, hogy mikor a Kráter kötetet kiadta, akkor fönt nyaralt a Táborhegyen, Toldalagi Pál barátjának, költőtársának a villáját kapta meg nyárra, hogy dolgozhasson, ott elvonultam, és már korrektúra az asztalon volt, és akkor kitett 2 üveg sört, azt ott iszogattuk, és az első szótól az utolsóig egy délelőtt alatt felolvasta nekem. Fáradhatatlan volt abban, hogy ezt motlik, hogy visszautaljára mondja, egyszer csak csöngött a telefon, és mondta, hogy Jancsi vagyok, fel akarok olvasni egy verset, mert megírta. Azt mondja, jó, várj, becsukom az ablakot. Szóval nem lehet, nem, már mondom, és akkor el akarta rögtön mondani a versetet. Van valami kedves gyermeki természetesség, őszinteség, szenvedélyesség benne. Egyszer még az Izabella utcai lakásában, ami igazán egy elég nyomorúságos kis udvar volt, egy egyetlen szál fával, pláne télen a sötétségben jutottam el hozzá, és karácsony este volt. És ott eszegettük a Újemberben kapott doboz szaloncukrot, amit hazahozott. Akkor még ugye őt nem tartották olyan nagy költőnek, csak hát akik ismerték az irodalmi életbe, de hát mondjuk a közéletben nem vett részt, akkor azért a rádióban azt már meg lehetett kockáztatni, hogy egy zenei műsorban megszólaljon, mint hogy a Mándi zenei műsorban jelentette meg a rádióban először a novella részleteit, mert az egy alkalmas keretet adott a mozifüzetre. És akkor volt egy ilyen élmény, amelyről maga beszél, hogy ő olvasgatta a verseket, olvasta az enyémet, és tűnődött rajta, hogy ez milyen az, milyen mondatlan érdekes dolgokat. De hát ami még izgalmasabb volt, hogy én elmondhattam neki, hogy ebben és abban a versében, ezeket a sorokban, miket érzek, mit találok benne, és már nem pontosan mi, de valamelyik eléggé elvont verséről beszéltem, és akkor rám merett, és azt mondta, hogy én nem tudtam róla, hogy ez benne van ebben a versben. Sőt, nem is volt benne. De mostantól, ettől a pillanattól fogva már érvényesen és örökre benne van. Tehát, hogy az olvasó tovább építi a verset.
Belekalkulálta talán, igen.
Az emberiség közös tudatát gazdagítja.
Ez rendkívül szép, ez a nyitottság tényleg, hogy nem így reagált rá, hogy gondolta a fene, hanem hogy igen, mától kezdve
nem,
ez is
most
benne,
ez benne van. Ettől épül a vers. Tehát azt, a költő nem mindent tud, ami a versben benne van, és azt hiszem ebben tökéletesen igaza van, és eltalálta.
Tehát, hogy az olvasó is benne van.
Ez egy önálló, élő lény, és nem a költőnek olyan produktuma, hogy ő egyszerűen birtokolja azt magabiztosan. Hát ő csak az eszköze, hogy létrejöjjön a vers.
Valaki diktálja
és
neki,
valaki
mint
diktálja,
ahogy Vörös Sándor mondta,
és az élet diktálja,
volt,
és az olvasók tovább diktálják maguknak. Tehát egy vers él, mint
ez egy
fa.
Örök körforgásba
igen,
kerül
talán
bele.
Így van, igen. És hát akkor beszélt a Pilinszky Zsigmondról, tudja, volt egy híres operaénekes, aki néha hazajött.
Nagybátyja volt nagybátyja. Talán, igen?
Erről beszélgettünk, aztán hát Bachról többször, meg Schubertről. Hát
Mozartot is nagyon szerette.
Hát igen, maga tudja, maga is csinált erről interjút, ezek meg is vannak, úgyhogy tudjuk együtt, hogy mennyire fontos volt számára a zene. Ami egyik legérdekesebb élmény volt, és talán megint olyan, amit Pilinszkyvel kapcsolatban annyi barátja közt, talán más nem mondhat el, mert ez az élmény nekem jutott. Ez az, hogy egyszer keresett engem, hogy találkozzunk-e, valami fontosat akar mondani, és megbeszéltük ott az Asztóriával, Rézsút szembe, a Semmelweis utca sarkán van egy ilyen kis presszó, hogy ott találkozunk. Hát ott leültünk, őt cigarettázgatott, mert hol leszokott a dohányzásról, hol visszaszokott rá, hol azt mondta, hogy nem akar úgy meghalni, hogy dohányzik, mert nem.
De azért leggyakrabban én is úgy tudom az emlékezetemben felidézni, hogy mindig olyan kékes füstfelhőben.
Elmondta, hogy neki van a Síremlék című drámája, de úgy érzi, hogy ez egy zenei ihletésű darab. Hát ha emlékszik rá, hogy ez egy groteszk mesetöredéke, kicsit joneszkus hangulatú dolog, meg ilyen imádságtöredékek vannak összekeverve benne, hát meglehetősen nehéz volna a történetét elmondani. Valami atmoszférája van a műnek, nincs története. És hát azt mondta, hogy ez zene ihlette, és hogy így tűnődött egy cigarettát, azt mondja, igen, Bach, mondta, és ezt is úgy kicsengette, hogy Bach. Hát én egy kicsit ijedtem, ültem, mert nem tudtam, hogy hogyan képzeli, hogy én majd most hogy keverek ez alá Bach zenéket, vagy milyen Bach zenéket tegyek, mert nem nagyon találtam a kapcsolatot, de hát türelmesen mosolyogtam rá. Mire egy kicsit tovább gondolkozott, és hát azt, hogy nem reagáltam, az úgy látszik, inspirált, és azt mondja, illetve Liszt. Akkor egy kicsit még jobban megijedtem, mert aztán a Lisztnek a romantikus hevülete, és hát...
Az még kevésbé illet a dolgot.
Még kevésbé is illet, és akkor látta, hogy ez se tetszik nekem igazán, és akkor tovább gondolkozott, de ez szemrebben és nélkül, tehát mondjuk semmilyen humora abban a pillanatban ennek nem volt, csak utólag elmondva, hihetetlen komolyan mondta ezeket a változatokat, és akkor végül harmadszorra azt mondta, pontosabban Debussy. És akkor maradtunk Debussynél, ezt már én is elképzelhetően tartottam, és mondta, hogy igen, mondta, és akkor már meg volt győződve, hogy ez mindig is így volt, ezt a művet Debussy inspirálta. És akkor így született meg, később Párizsból ez a Jutta korszak volt, kedves leveleket írt nekem, hogy kedves Gyurikám, van-e még remény a bemutatóra, mert türelmetlen volt már, mikor mutatja be a rádió ezt a közös művünket, hát természetesen idézőjelbe téve, mert hiszen nekem annyi volt a dolgom, hogy egy bevezetőt mondtam a mű elé, amit ő szerzői utasításoktól, az összes szereplőtől kezdve a akkor már Hajós utcai lakásába, ugyancsak egy havas téli napon, látszik ezek a Pilinszkyhez kapcsolódó emlékei mindig téliesek, ezen a napon ott szépen egy magnóval a kezében elmondta, és felolvasta, és együtt aztán megcsináltuk a Debussy zenéket, és végül létrejött egy...
És akkor ez egy rádiós bemutató volt?
Ez egy rádiós bemutató volt, ami nem keltett nagy feltűnés, de azért...
Ez a... mikor tájt volt?
Hát ez ugyan már a 70-es évek küszöbén. És akkor a Görgei Gábor, aki akkor még a Magyar Nemzet rádió kritikusa volt, egy nagyon szép cikkben meg is emlékezett erről, hát ő mint költő észrevette. Mások nem nagyon, és azóta is itt a rádió szalaptárában hever, és azt hiszem, hogy...
És porosodik, úgyhogy legfőbb ideje, hogy most kiemeljük onnan, és megmutassunk egy részletet.
Elővenni, és hát egy kicsit belehallgatni, vagy meghallgatni a Pilinszky által elmondott, Debussy által ihletett síremléket.
Kiválasztottam Pilinszky János Síremlék című darabjának rádió felvételéből egy részletet. Ezzel úgy hiszem nem csak Cigány György kívánsága teljesül, hanem talán a rádió hallgatók is örülni fognak egy valódi irodalmi csemegének. Pilinszky a 70-es években talán még nem egészen olyan lassan mondta verseit, mint később, de minden esetre azt hiszem, hogy már akkor is a csak rá jellemző intenzív és feszült stílusban szólaltatta meg a verset. A műnek végül is azt az alcímet adta, hogy Hommage à Claude Debussy, hogy milyen előzmények után az Cigány György az imént elmondotta. Összesen körülbelül 25 perc ez a rádió darab. Mi most ebből a befejező részt, az utolsó 5 percet hallgatjuk meg.
Kockás ruhába öltözött, rendkívül közönséges 30 év körüli férfi sétál be a színre. Mint a senki se lenne jelen, kényelmesen letelepszik a kerti ágy szélére, ráérősen kihúzza zsebéből a kezét, cigarettára gyújt. Kockás ruhájú férfi. Mondtam, hogy ne firkálj össze mindenféle hülye üzenetet. Ha akarok, akkor jövök, ha nem, hiába firkálsz. Nő, megéledve és minden szépségét elveszítve. Rajtad kívül senki se számít, még életem egyetlen szerelme sem. medve karórájára pillantva. Alig múlt 10 óra, és már is dél van. Déli harangszó, postás, térdeljünk le. A medve, a férj, a fehér ruhás férfi és a postás sorra letérdel. Kockás ruhájú férfi tovább cigarettázik, s a szépségében megsemmisült nő bal karjával átöleli a nyakát. Nő. Adj egy slukkot. A medve térden állva pár lépést közeledik az ágy fele. Már nem szól a harangszó. A nő hirtelen a kockás ruhájú férfi mellén elnyomja a cigarettát. A férfi fölordít, a nő hátrahanyatlik a heverőn. Szeme lehúnyva, ismét gyönyörű, távoli és mozdulatlan. A kockás ruhájuk kikerülve a térdeplőket, a színpad előterébe lép, zsebre dugja a kezét, közönségesen vigyorog, és az általános csöndességben elfütyörészik egy rövid, ócska dallamot. A kinti leskelődők, gyerekek, férfiak, aggasztyánok és katonák bedöntik a kerítést, s a mozdulatlan térdeplők közt földöntik a kerti padot, a fehérre mázolt asztalt, visítva téplik le a lugasról és kerítésről a jótékony lomptakarót, s végül földöntik a kerti ágyat is, földre borítva az élettelenül kinyújtózott nőt. Majd épp oly váratlanul mindenki megmerevül. Kockás ruhájú férfi, visszafordulva a színpad fele, újabb cigaretta közben. Megkéstetek, gyerekek, a lincseléssel, ezt a döglött hülye libát többé semmi sem elengeti meg. A medve föláll, s egyetlen ütéssel leteríti a kockás ruhájú férfit. Medve. A szemgödröm mélyén ások neki sírhelyet. S ha ez se lesz elég, csukott szemem alatt melengetem tovább. S ha ez se lesz elég, belekapaszkodom egy fába, és tőle kérek tanácsot és erőt. És ha még ez se lesz elég, akkor abba hagyom az ivászatot. A tél megígérte, hogy idén is eljön. Hát legvégül is bízzunk ebben az ígéretben. Hogy végül is minden és mindenki fehér lesz, egyenletesen fehér, egy szóval gyönyörű és semmilyen. Amen.
A Menyei Kávéházban Cigány György égi vendége volt Illyés Gyula, Ottlik Géza és Pilinszky János. Közreműködött Pap János és Vallai Péter. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa. Technikai munkatárs Csák Éva és Göbjös Tamás. Rendező Kővári Katalin. A műsort Liptai Katalin szerkesztette és vezette.
A hangfelvétel 1994-ben készült, és legutóbb 2006. augusztus 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. Államalapításunk ünnepéről a Kossuth Rádió is megemlékezik. Az archívum kincseiből összeállított átmeneti műsorfolyamunkhoz illeszkedve több régi, de kiváló hangjátékkal és beszélgetéssel ünnepel a Kossuth Rádió. Ünnepi irodalmi összeállításunk reggel 8 órától délután 3 és 4 között, illetve este 7-kor jelentkeznek. Szent István udvarában című ismeretterjesztő műsorunk 11 óra után hallható. Délután 2 órától Várkonyi Benedek műsorából kiderül, hogyan volt ez a nap az új kenyér ünnepe is. Az 1990-es rendszerváltás egyik fontos kérdése az alkotmányozás volt. Este 6 és 7 óra között ide utazunk vissza. Hallgassa meg most, ha akkor még nem élt. Ma is sikerdarab az István a király. Több kiváló műsorunk foglalkozott vele már az ősbemutató idején is. Augusztus 20 színeváltozásairól beszélgetett 1984-ben Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter. Este 8 és 10 között hallgassa meg ezeket, miközben a kutyáját nyugtatgatja. És végül, este fél 11-től egy mai darabbal búcsúztatjuk az ünnepet, vége mindennek. Ez Maruszki Balázs hangjátékának a címe. Játszódik augusztus 20-án Budapesten. Nincs ünnep Kossuth Rádió nélkül. Augusztus 20-án is hallgasson minket.
Augusztus 20-án együtt ünnepel az ország. Tartson velünk a Szentjobb körmenet élő közvetítésében, ahol a hit, a hagyomány és a nemzeti összetartozás évszázados öröksége elevenedik meg. Kövesse élőben az ünnepi esemény minden fontos pillanatát, és legyen részese velünk ennek a felemelő alkalomnak. Szent István napi ünnepi szentmise és Szent Jobb körmenet. Augusztus 20-án 18 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.